Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában a tokiói játékok rendezésének legfrissebb információiról is képet kaphatnak. Emellett szó lesz a sportlövők 4 éves ciklusáról, a női párbajtőrvívók távlati terveiről, a férfi vízilabdázók Európa-bajnoki aranyérmének hátteréről, és folytatjuk olimpia történeti sorozatunkat. Tartsanak velünk!
Ötkarika.
Gondosan készülnek a koronavírus okozta lehetséges kihívásokra is a tokiói olimpia szervezői. Számolt be az Inforádiónak friss tapasztalatairól a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, az IVF nemzetközi igazgatója. Móra Anikó arról is beszélt, hogy a japán szervezők lényegesen jobb helyzetben várják az olimpia előtti 5 hónapot, mint tették azt 4 éve a Rio de Janeiro-ban rendezett játékok házigazdái.
A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, mint az összes többi nemzetközi sportszövetség úgynevezett technikai látogatásokat, előkészítő látogatásokat kell tegyen az olimpia előtt. Az olimpia helyszínén tárgyalnunk kell az olimpiai szervezőbizottsággal, mindent meg kell nézni, ellenőrizni. Egy ilyen látogatáson voltunk Ádámfi Attila olimpiai technikai delegátus kollégámmal február első napjaiban Tokióban.
Hány helyszínt vettek szemügyre?
Igazából a súlyemelésnek csak egy helyszíne van, ezért azt az egy helyszínt vettük ismételten már több egyszer szemügyre, illetve bíróinkat, technikai személyzetet, elszállásoló szállodákat is megnéztük.
Milyen helyszín ad majd otthont a versenyeknek?
Hát a súlyemelés Tokióban egy kivételezett helyzetben lesz. Egyrészt elmondható, hogy az egyik legklasszabb helyszín a miénk, mert a császári palota szinte közvetlen közelében, a városközpontban gyalog elérhető helyen van egy ikonikus épületben, az úgynevezett Nemzetközi Kereskedelmi Fórum épületében. Tehát ilyen szempontból fantasztikusan előnyös helyzetben vagyunk, mert a látogatók szinte beleütköznek az épületbe. Másrészt rendkívüli kihívásokkal kell szembenéznünk, hogyha ott egy súlyemelő versenyt különösen olimpiai szinten meg akarunk rendezni. Tudnilik ez egy nagyon klassz épület, de nem alkalmas alapjába véve a súlyemelésre. Illetve sok kompromisszum árán tudjuk a biztonságos versenyeket garantálni. Van ott egy nagy színházterem, de a kiszolgáló háttér megteremtése elég nehézkes. Sok szint, sok emelet van, ezek között rendkívül bonyolult a közlekedés, de azért a szervezők is, meg mi is mindent meg fogunk tenni, hogy ezeket a hátrányokat leküzdjük, és az óriási élményt fog adni, különösen a japán nézőknek, de remélem, hogy a tévén keresztül az egész világ súlyemelő szerető nézőinek is, hogyha ebből a helyszínből egy versenyt tudunk közvetíteni.
Mennyire voltak rugalmasak a helyiek az eddigi tapasztalataik alapján?
A japánok ismertek arról, hogy alaposak, körültekintőek, udvariasak, tehát ebben nincs hiba, egész biztos, hogy így készítik elő az olimpiát, de speciál a rugalmasságukról nem annyira ismertek. Sőt, mondhatom, helyenként saját maguk számára is megnehezítik a dolgot, mert mindent körülbástyáznak rengeteg szabállyal, előírással. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy ugye minden a személyeken múlik, és a mi partnerünk a Tokiói Szervező Bizottságban, aki egy időt Magyarországon is töltött, és kétségtelen a sportág egyik legelismertebb szakembere, hadd említsem meg a nevét, Reiko Chinen, ő igen rugalmas, és mindent elkövet, hogy a végén az együttműködés a súlyemelés sikerével záruljon.
A koronavírus járvány közepette, mivel számolnak a helyiek? Mekkora az aggodalom Japánban emiatt a járvány miatt?
Én igazából nem tudok beszámolni az általános globális vonatkozásokról, csak annyit, hogy még kintartózkodásunk alatt láttam, hogy a szervezőbizottság elnöke, illetve miniszterelnöki szinten már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és egészen biztos, hogy mindent megtesznek, hogy a járvány terjedését vagy betüremkedését elkerüljék. Ha az ember a tokiói utcán megy, gyalogol, akkor igazából nem is annyira tűnik fel, hogy ez a vírus van, mert a japánok amúgy is az egymás iránti tiszteletből és óvatosságból nagyon gyakran viselnek maszkot. Talán most az elmondható, hogy többen viselnek maszkot az utcán.
Emlékezhetünk, hogy 2016-ban a riói olimpia előtt is sok volt az aggodalom, ott ráadásul anyagi problémák, költségvetési nehézségek és szervezési gondok is hátráltatták az előkészületeket, nem is beszélve a Zika vírusról, hogyha esetleg összehasonlítja, mekkora a különbség mondjuk a szervezésben, az előkészületek állásában a 4 évvel ezelőtti játékokhoz képest most Tokióban.
Annyit mondhatok, hogy hatalmas a különbség. Egyrészt láttuk az olimpiai falut, már szinte készen van. A városfejlesztés egy új területet kapcsolt be a vérkeringésbe, és az egész ott áll már, és rendben van, hát ez Rióról korán sem volt elmondható. Egyébként is sokkal jobban állnak, természetesen a szervezés színvonala sokkal magasabb. Talán valami, ami azonos, az az, hogy a spórolás. Tudnélik ismeretes, hogy a NOB is kicsit rápirított a szervezőbizottságra, amikor kezdtek elszállni a költségek a pályázatban előrejelzett költségekkel szemben. Ez a spórolás sajnos mindenütt picit érezteti a hatását. Például a különböző megszokott privilégiumokat elveszik a szállításban. A kényelmi szállítás előnyeit nem biztos, hogy mindenki fogja tudni élvezni, és nagy mértékben a tömegközlekedés bevonására számítanak, ami egyébként nem rossz, mert Tokiónak köztudottan nagyon fejlett a tömegközlekedése. A hőséggel kapcsolatosan is a vírus mellett számolni kell. A vírus remélem addigra már nem lesz téma, mint ahogy Rióban sem volt már addigra téma az Zika vírus, viszont a hőség az egy realitás, de a japánok rengeteg intézkedést hoztak, illetve rengeteg beruházást csináltak, amik mind arra szolgálnak, hogy a hőség elviselhetőbb legyen.
Milyen információk vannak a jegyeradási adatokról?
A látogatottsággal biztos, hogy nem lesz probléma. Kaptunk tájékoztatást a jegyeladásokról is. Már most átlagosan 80% fölött van a jegyeladás. Átlagosan. A súlyemelésben pedig bőven 90% felett. Tehát gyakorlatilag nem lehet jegyet kapni. Ismeretes, hogy a japánok is csak sorsolás alapján juthatnak jegyhez. Tehát ez fantasztikus. Tényleg, úgyhogy arra számítunk, hogy tele lesz állandóan a csalnok. Rióban már nagyon népszerű volt a sportba bevezető vagy élménysarok, ahol a látogatók, nézők, a járókelők kipróbálhatják az éppen megtekintett sportot. Ilyen lesz nálunk is, egy súlyemelő élménysarok, ahol ismert emberek, bajnokok, edzők fogják majd a nézőknek játékos módon bemutatni a súlyemelést. Reméljük, hogy sok hívet szerzünk így is a sportágnak.
Móra Anikót, az IVF nemzetközi igazgatóját hallották.
Ötkarika.
6. lett a párbajtőröző Rédli András a Vancouveri világkupa versenyen. A magyar csapat a 10. helyen zárt, így az olimpiai kvalifikációs sorozat záróállomásán Buenos Airesben az oroszok előtt kell végeznie, hogy kijusson a tokiói játékokra. A magyar női párbajtőrvívó válogatott az 5. helyet szerezte meg, ezzel a kvalifikációs időszak legjobb eredményét ért el. Világbajnok Kovács Ivánt, a női válogatott szövetségi vezetőedzőjét kérdeztük.
Tavaly ugyanitt végeztük, ugyanitt Barcelonában, hasonlóan a fiatal csapattal. Azóta azért jó pár megmérettetése velünk túl, ahol azért szintén vertünk meg komoly csapatokat, csak nem 5. helyen végeztünk, hanem legjobb 8-ba kerülését. Vertünk mondjuk éppen franciákat, vagy koreákat. Főleg azért értékes, mert így ezután a verseny után a jelenleg kvalifikáló 8 csapatból 6-ot vertünk, igaz, sajnos nekünk most már nincs esélyünk a kvalifikációra, de azért ez mégiscsak azt jelzi, hogy a jövő a miénk. Jelen pillanatban is olyan csapatok nem kvalifikálnak az olimpiára, mint a francia vagy az ukrán. Még az észteknek is rezeg a léc, tehát olyan komoly nemzetek nem juthatnak ki, akik jelen pillanatban, hangsúlyozom, jelen pillanatban mi nálunk előrébb tartanak. Egyszerűen arról van szó, hogy sokkal kevesebb a hely, mint ahány jó csapat van. Tehát ez egy kicsit talán igazságtalan kvalifikáció, de hát ez van, úgyhogy mindenkinek ezzel kell dolgoznia. Az biztos, hogy jelen pillanatban utánpótlás szempontjából nagyon jól állunk, hiszen a jelenleg a junior korosztályban 10 embernek van világkupa döntője összesen a magyar versenyzők közül a pályafutások alatt, ami egy rendkívül jó arány. Én azt így most kimerem jelenteni, hogy ez a legjobb jelen pillanatban a világon. tehát ebből a szempontban jól állunk. Viszont hát azt is tudni kell, hogy azért itt jön a nagy vízválasztó a juniorból a felnőtt, de a váltáláskor ekkor morzsolódnak le nagyon sokan. Tehát lehet, hogy itt megmarad a 10 világkupa döntősből, meg fog maradni mondjuk 7, de lehet, hogy csak 2 vagy 1. Tehát ez egy óriás vízválasztó. Itt dől el az, hogy kinek van elég kitartása, vagy ambíciója, motivációja, úgyhogy ez még egy hosszú út. Hogy itt igazából előre nem lehet semmit kijelenteni, viszont annyit tudunk, hogy most jelen pillanatban jól állunk utánpótlással.
Ami viszont Tokiót illeti, legfeljebb egy magyar női párbajtőröző lehetett, és az sem tűnik könnyűnek, hiszen ugye a szuperkvalifikációs versenyen csak a győztes szerez olimpiai.
Igen, hát ez rendkívül nehéz. Hát egy versenyen csak a győztes jut ki az olimpiára. Ez se segíti meg az európai versenyzők helyzetét, és hát ugye senkinek a helyzetét, ugye, mert azért verseny nyerni önmagában is nagyon nehéz, így aztán én egy kicsit talán azt is mondom, nagyobb tét van, mint az olimpián magán. Tehát amikor ott van az ember az olimpián, és vív, akkor nyilván izgul, szeretne jól szerepelni, de akkor az alapcélt, hogy már eleve kijutott, azt már elérte. Ráadásul ott azért, hogy az ember ezüst vagy bronz, érmes vagy pontszerző helyen végez, még akkor is lehet elégedett, de itt ugye csak a győztes jut az olimpiára, ez egy nagyon nehéz lelki teher.
Kovács Iván világbajnok párbajtőrözőt, a magyar női válogatott szövetségi vezetőedzőjét hallották.